Úr Jézus Krisztus, olyan jó tudni azt, hogy Te a félelmet is ismered. Jó tudni azt, hogy ezt a hatalmas ellenséget, ezt a hatalmas ellenséges érzést értünk vállaltad. És most kérünk Téged, hogy segíts nekünk leengedni sorompóinkat, hogy meg tudjunk nyílni önmagunknak és Neked, hogy rá tudj mutatni azokra a dolgokra, amiket Te módosítani, javítgatni, tisztítgatni, szépíteni szeretnél a mi életünkbe. Légy jelen ma közöttünk a Te szent lelked által, kérünk. Amen. Hát, szorongás, félelem, ki ne félne, nem cseréltem le még a téli gumiaimat, illetve a nyáriak a télire, és hát, hogy vezettem ide, kissé aggódva, szorongva, félelemmel, minden kanyarnál háromszor átgondoltam a sebességet, amit nem szoktam amúgy annyira csinálni. Elsősorban azért, mert tisztában vagyok, hogy a kocsim far meghajtásos. Tudom azt, hogy a gumi kerekeim már nyárinak is kopottak, és az utak síkosak. Ja, és azért, mert tudom, hogy én egyenes úton is meg tudok pörögni, hogyha igyekszem. Tehát reális a félelmem, nagyon is. Még föl se kelünk, és már szorongások vesznek körül minket. És lefekszünk, és azt hiszük, hogy vége a napnak, és az agyunk még jár. És elalszunk, és azt hittük, hogy most jöhet a szép rózsaszín álomvilág, és helyette minden, amit napközben nem tudtunk megoldani és feldolgozni, visszajön rémálom formájában. Ha volt ebből bármi is, ami egy kicsit is ismerősnek hangzott, akkor ez volt a félelem és a szorongás bevezetője. Remélem már mindenki fél, mert négy olyan félelmetes oldalam van, hogy... Kezdeném azzal, hogy mik a gyakori, leggyakoribb tévhitek, és itt csak meg sem magyarázom őket, mert majd később kitérek rá, de úgy gondoltam, hogy felhozom, mert én szeretem a tévhiteket döngetni. Az első tévhit, adj időt a szorongásaidnak, a félelmednek, és majd magától elmúlik. A második tévhit, genetikailag örököltem. A családomban ez már egyértelműen vegy végig. Ezen módosítani, változtatni nem lehet. A harmadik jelentős tévhit, hogy a szorongás és a félelem az a gyengeség jele. És az utolsó, amit megemlítenék, keresztény emberek és hívő embereknek nincsenek érzelmi problémáik, és aki igazán hisz, az nem ismeri se a félelmet, se a szorongást. Tévhitek. Mi a félelem? A félelem egy egészséges önvédelmi mechanizmus. A félelem valamilyen szinten egy tanult érzés, tapasztalásra alapszik. Tulajdonképpen a félelem egy érzelmi válasz arra, hogy veszélyt érzek. Főként a veszélyt itt azt értjük ez alatt, hogy fizikai vagy érzelmi fájdalom veszélye. Tehát ha én érzem közeledni a fizikai vagy az érzelmi fájdalmat, és én tovább megyek, akár lelki dimenzióban is nézhetjük ezt, akkor erre én félelemmel reagálok. Ez jó dolog? Igen? Hisz ez óv meg a bajtól. Ha én nem félek, ma idejövet, és csak nyomom a gázpedált, és úgy vagyok vele, hogy hát én megyek, az ha pörgök, pörögjenek mellettem is, a félelmem miatt a saját vesztembe rohanok. olvastam egy érdekes kísérletről. Azok a patkányok, amiknek az agyát megtámadta a toxoplazmózis, ezeknek a patkányoknak volt egy érdekes tulajdonsága. Egyre, ahogy a betegség, a fertőzés terjedt, úgy csökkent a félelemérzetük. Aminek következtében egyre inkább kimerészkedtek a saját vizeletük által megjelölt területükről, ami amúgy nem lenne jellemző rájuk, hisz ők maguknak jelölik meg a biztonságos zónát. És azt mutatták ki, hogy nem félnek a macskáktól. Minek következtében? Macskák áldozatai lettek. Tudom, ez nagyon primitív példa, senkit nem hasonlítok a patkányhoz. De döbbenetes kutatás az agy működésére nézve. Egy nagyon pici példa arra, hogy félelem nélkül képesek vagyunk a vesztünkbe rohanni. Nagyon sok olyan betegség van, aminek az egyik jellemzője, hogy a gyermek nem érez félelmet. Azok a szülők, akiknek ilyen gyermekeik vannak, attól szenvednek a legjobban, hogy tudják, hogy a gyermekük olyan dolgokra képesek, amik egy átlag egészséges ember agyában meg se fordulna. Mert az, hogy ő kilép az ötödik emeletről, mert jaj, de szép odalenn, az még a kisgyermekben is szorongást vált ki, a kinézet, a magasság. Azok a gyerekek, akik betegek és nem képesek félni, meg se fordul a fejükbe, hogy öt emelettel lefele veszély van előttük. A félelem egészséges, önvédelmi mechanizmus. A félelem tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy megtapasztalt, vagy már ismert, vagy egy ismeres, egy hasonló fájdalom előrevetítése. Tehát én előre elképzelek egy fájdalmat, megérzem, megjósolom azt a fájdalmat, és attól rettegek. Ez most nagyon-nagyon lebontva van így, jó? De hát ha én tudom, hogy milyen kocsival karambolózni, akkor én már előre vigyázok a kanyarba, igaz? Ha én tudom, hogy a rózsabokor szúr, akkor én előre óvatosan nyúlok, mert már van tapasztalatom, hogy hogy nyúljak a rózsabokorhoz. És ha én tudom, hogy ez az ember már háromszor leüvöltött a múlt héten, akkor negyedszer, mielőtt megszólítom, átgondolom, hogy akarom-e a megaláztatást újból. Ez a félelem. Van egy tapasztalatom, egy fájdalom tapasztalatom, és ezt el akarom következő alkalommal kerülni. Félelem az, amikor külső veszély fenyeget minket. Szorongás az, amikor nincsen külső veszély. Szorongás az az általános félelem. Egy elkerülhetetlen és megoldhatatlan veszélytől. Általános, és azt indikálja, azt mutatja, hogy mi úgy képzeljük el, hogy ez a veszély, amitől mi szorongunk, elkerülhetetlen és megoldhatatlan. Míg a félelem egészséges lehet, a szorongás az emberiség legnagyobb veszélye. A szorongás az emberiség legnagyobb küzdelme. Ősidők óta filozófusok, pszichológusok, orvosok, szociológusok, teológusok, mindig mindenki szinte csak ezzel foglalkozik. Miért szorongunk? Hogyan lehetne a szorongást elkerülni? A mai Magyarországban az a jellemző, hogy túl sokat megcsípett már minket a kígyó. ezért a gyíktól is félünk. Nagyon bölcs ez a közmondás, akit a kígyó megmar, az a gyíktól is fél. Amikor ezt szoktam mondani a szorongásos pácienseimnek, ők egyből tudják, miről beszélek. Mert itt tényleg erről van szó. Ha megmart a kígyó, akkor nekem nem mondja senki, hogy de ez nem az, mert lába van, és ez egy másik állatfaj. Nem érdekel. Közel van a földhöz, és csík alakú. Kit érdekel a többi? És ez így van a szorongásainkkal. Hasonlít az apámra. Nem érdekel, hogy mit mondtok róla. Nem akarok közeledni hozzá. Emlékeztet a ma anyám modorára? Hát mondhatjátok, hogy ő egy milyen csodálatos asszony. Engem nem érdekel. Engem olyan valamire emlékeztet, amit el akarok kerülni. A szituáció olyan, mint amiben már voltam, és sebeket kaptam. Akkor nem tudnak meggyőzni arról, hogy ez most nem ismétlődik meg, nem kapok ugyanolyan sebeket. És manapság az egyik legnagyobb népbetegség Magyarországon a szorongás. A szorongás. Most látom, hogy ezt én kiejtettem. Reméljük, hogy így is hallható voltam. Valami megmaradt. Ha nem voltam hallható, akkor a legjobb részéről az előadásomnak lemaradtak. Itt lehet bevágni a szúnyót. Miért emelem ki ezt a szorongásos megbetegedést Magyarországon? Mert az a tapasztalatom, hogy egyre több és több ember jelentkezik nálam szorongási tünetekkel. Ha Magyarországon állítólag, statisztikailag azt mondják, hogy 1 millió a depressziós, akkor én vagyok olyan merész, hogy azt mondom, akkor minimum 2 vagy annál több a szorongásos. Ugyanis a depressziónak az egyik leggyakoribb formája a szorongásos depresszió. Azaz a szorongás kiváltotta depresszió. Csináltak egy kísérletet. Úgy szeretem, amikor úgy nézek ki, mintha készültem volna. A Georgiában, Atlantában, Amerikában csináltak egy kísérletet. Különösebben nem akarok a részletekbe menni, azt nézték meg MRI vizsgálattal, az agy működését nézve, hogy hogy viselkedik az agy, amikor tudja, hogy fájdalom fog bekövetkezni. Értjük? Megnézték az agyat a fájdalom pillanataiban. Megnézték az agy működését. És megnézték, hogy hogy működik az agy, amikor megmondják a páciensnek, hogy most fájdalom fogja érni. Ezeket önkéntesekkel, ilyen valószínű ingyenes diákokkal, akik ezért egy kis pénzt kaptak, és ezért inkább voltak mazohisták, akik önkéntesen vállaltak be fájdalmat, olyanokkal végezték ezt a tesztet. Tehát megmondták nekik, hogy ilyen erősségű fájdalom fog bekövetkezni. És mit mutattak ki? Hogy a fájdalmas ingerre várakozás közben lényegében ugyanazok a központok léptek működésbe, mint magának a fájdalomnak az elviselésében. Azaz maga a várakozás ugyanolyan fájdalmassá tud válni az agy működésében, a szorongás ugyanolyan fájdalmas, mint maga a fájdalom. Érthető voltam? Nem tudom, hogy néha egy kicsit kergetem a saját mondataimat körbe, de nyugodtan lehet mondani, hogy emők ebből egy szót se vettünk, jó? Amikor az agy, az idegrendszer szorongás alatt van, én ezt most nagyon egyszerűen magyarázom. Az olyan, mint amikor van egy hordónk, és azon van egy csapunk. A szorongás ezt a csapot kinyitja, és az idegrendszer tulajdonképpen kezd lecsapolódni, kiürülni. Ha ezt a csapot nem zárjuk el, és nem töltekezünk fel, előbb-utóbb lemerül, kimerül az idegrendszer. A szorongás az, ami kinyitja a csapot, az üres hordó az a depresszió. Tehát amikor valaki állandóan szorongásban él, szinte kizárt dolog, hogy ne legyen depressziós. Én tényleg úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kritikus téma, amit át kell gondolnunk, amit át kell értékelnünk. Ugrok egyet. Mi a bizalmatlanság? A bizalmatlanság az egy enyhe félelemérzés. Óvatosság. Általában válaszként egy ismeretlen személytől, aki úgy vélünk, hogy számunkra káros lehet. Ez még nem egy valóságos félelem. Ez egy kis jellegű félelem, ami azt mondja, hogy hát ha ő is kígyó. Nem vagyok benne biztos, de soha nem lehet tudni. A bizalmatlanság tulajdonképpen, én azt szoktam mondani, ha önismereti szempontból akarom megvizsgálni, akkor annyit jelent, hogy ez egy felkiáltójel, ami azt mondja, valaki kérdéses. Jegyezzük meg ezt a gondolatot, mert nekünk nagyon sok bizalmatlansági kérdésünk van, problémánk van Istennel szembe, a félelem óráiban. A mi szorongásainkban nagyon sokszor bizalmatlanok vagyunk Istennel szembe. Majd még visszatérek erre. Azt mondtam, a bizalmatlanság az annyit jelent, hogy számomra valaki kérdéses. Kétféle félelem van, a valós félelem, és van a vélt félelem, a képzelt félelem. Igazából mi már elég korán, az egészséges ember elég korán elkezdi megkülönböztetni a valóságos félelmet, hogy az ugató kutyától, ha kerítésen kívül van, félni kell, ha kerítésen belül van, akkor csak hangos, de semmi gond. Mindaddig, ameddig a kerítés elég magas. Tehát mindannyian megtanuljuk, hogy hol van valóságos félelem, és hol van képzelt félelem. A probléma ott van, amikor a képzelt félelem átesik a valós területre, és azt hiszem róla, hogy ez már igaz. Eluralkodik rajtam. Ez igazából kezdetben, én azt mondanám, hogy ilyen öbölszelően nyílik ki. Apró pici jelei vannak. De mivel ugye említettem, hogy a hordó ürül, egyre gyengébb vagyok, és egyre nagyobb területet kap a félelmem. Tehát míg az eleinte egészen egyértelmű volt, hogy az egyik oldal valós, a másik csak képzelt félelem, úgy ahogy gyengülök, a kettő kezd egybe mosódni. És amikor ez szélsőségesen egybe mosódik, akkor már paranoiás tünetekről beszélünk. Azaz pszichotikus tünetekről. Ami már egy képzelt és valós világ egymásba olvadása. Milyen félelemben élni? A félelem elnyom és megbénít. A kontrollálatlan félelemben élők legjellemzőibb az az, hogy tönkre mennek a kapcsolataik, elmulasztanak lehetőségeket, megbetegedések a jellemzők, bűntudat, amint említettem, depresszió, és nagyon sokszor magány. Miért? Mert amint említettem, ha nem vesszük észre időben a nem valós szorongást, akkor mondjuk esetleg egyszer elkezdek szorongani és félni, talán egy kimerültségtől és egy nagy stresszes állapotban, a Tesco áruházban. Hát legközelebb, mikor megyek, eszembe jut, hogy fú, a múltkor itt nagyon rosszul voltam, és már egy kicsit szorongok ettől, hogy ugye remélem nem leszek megint rosszul. Esetleg egyszer megint rosszul leszek, valószínű azért, mert már magamat is emlékeztettem, hogy itt lettem a múltkor rosszul. Megmondjam azt, hogy azért az agyunk zseniális. Valamelyik nap a gyerekemmel vitatkoztam, és mondta nekem, hogy édesanyja, de te mindig itt szoktál kimenni. Mondtam neki, kislányom, itt biztos, hogy nem megyek, mert ez időpazarlás lenni, és én olyat tuti, hogy nem csinálok. És erre azt mondja, hogy de igen, mert emlékszem, hogy itt erről és erről beszélgettünk. Tessék? Onnan emlékszik, hogy merre mentem ki, hogy miről beszélgettünk? Gyerekeimet én még mindig Gyulára viszem fogszabályzásra, mert 4 éve oda jártunk, és most, hogy felköltöztünk, még nem tudtunk elszakadni, mi nagyon drága fogorvos doktornénintől, ilyen is ritka, igaz? De nekünk tényleg jó fogorvosunk van. És ahogy megyünk le 2 havonta a fogorvoshoz, fogszabályzásra, a gyerekek akarva akaratlanul mindig egy-egy helyen, egy-egy állomáson útközbe megemlítik, hogy emlékszel, a múltkor itt erről beszéltünk. Tehát emlékezünk. És így emlékezünk szorongásaink pillanataira és helyére. Hogy jutottam ide? Azt mondtam, hogy aki beleesik a szorongás, félelem, rabságába, az először csak a Tesco-ba fél. Azt mondja, hát többet nem megyek, jó lesz itt a helyi kisközért is. Aztán egyszer csak azon gondolok, hogy mi van, ha itt is rosszul leszek. És beszűkül az élete, és nem egy ilyennel találkoztam, aki először félt egy boltba, egy nagyobb áruházba, szűkítette az életét. Végén már a helyi közérbe is csak megkértem az unokámat, vagy megkértem a lányomat, vagy megkérem a férjemet. Aztán nem mozdulok már ki a lakásból. Aztán egy időben már a konyha is félelmetessé válik. És bizony a szélsőséges állapot, amikor az ágyában is fél már, de el sem mer onnan jönni. Ez az igazi szorongásos megbetegedés. És sajnos nagyon sok ilyen van Magyarországon. Különböző változatokban, nem mind ilyen szélsőségben, de ez egy rabság. Ezeknek az embereknek a számára, és aki szorongásban él, a félelem egy börtön áthatolhatatlan vas és betonfalakkal. Ezeket az embereket, akit a félelem kontrollálja, és azzá válnak, amivé nem szeretnének. A félelem megkötöz és megfoszt a szabadságunktól. Azt hiszem, az előző példa ezt nagyon jól illusztrálta. Amikor már nincs szabadságom kimenni, akár bevásárolni se. Amikor már nincs szabadságom egy állásra jelentkezni, vagy egy állást módosítani, vagy egy kapcsolatot elkezdeni, vagy megszakítani. A félelem megfoszt a szabadságomtól, a döntés szabadságától. Aki fél, az képtelen dönteni. A megfélemlített emberek nem mernek lépni. Ez a diktatúra lényege. A sátán leghatalmasabb eszköze. Aki fél, az áldozattá válik. Talán említettem már egy példában azt, amikor óvodában dolgoztam, egy olyan katolikus szervezetnek dolgoztam Amerikában, akik a bántalmazás megelőzéséért végeztünk gyerekgondozást. És volt egy olyan feladatunk, egy olyan gyakorlat, amit a gyerekekkel csináltunk, kicsi 3 évesekkel, hogy körbeültettük a gyerekeket, és mindenkinek azt mondtuk, hogy na most vedd le az egyik cipődet, és tedd ki magad elé a körbe. És mi is odaültünk hozzájuk a körbe, és mondtuk, hogy az a játék, hogy én el akarom venni a cipődet, és amikor kinyúlok a cipődért, te rám kiabálsz nagy hangosan, hogy nem. Csak annyit kellett mondani, hogy nem. És úgy állítottuk be, mint a legkedvesebb és legjobb játékot. Mosolyogtunk hozzá, és vidámak voltunk, és már előtte is egy kicsit megbarátkoztunk velük. És mondtuk, hogy amikor el akarom venni, az a te cipőd, ugye az a te tulajdonod, te cipőd, te lábadra jó, te kaptad? Akkor én nem vehetem el, ugye? Nem vehetem. Jó, aranyosan megmagyaráztuk. Mindenki érti? Igen. És megyünk, ilyenkor általában azért az első néhány percben azért már ki lehet szűrni, hogy kik a vagány kölykök, akik alig várják, hogy legalább háromszor üvölthessenek nemet. És természetesen a csapat bátorításának kedvéért kiszúrtuk azokat a kis fickókat, és mondtuk nek, nyúltunk nagy feltűnően a cipőért, hogy na én most nyúlok, és nézek a szemébe, hogy most kéne üvöltened. Hát persze ezek a gyerekek legtöbbször meg se várták, hanem nagy lelkesen kiabáltak, hogy nem! Akkor mindenki nagyot kacagott, hú, hát akkor már nagyon nagy sztárok voltak, amikor jelentkeztek, hogy na most nekem az én cipőmet akar ellopni. És mindez egy ideig jól ment, és reméltük, hogy bátorításnak szolgál azoknak, bátorításul szolgál azoknak, akik félelemben, szorongásban vannak már most, 3 évesen. És nyúltunk a cipőjére, remélve, hogy ránk kiabál, hogy nem, és nem szólt, és bíztatták a többiek, hogy mondd, hogy nem. És megfogjuk a cipőt, és néz, és látni a szemében a küzdelmet. Ki kéne mondanom, hogy az az enyém, és nem, és nincs erőm kimondani. És fájdalmas volt, amikor láttuk a könnyeket folyni, és az erőtlenséget, hogy kimondjam, hogy nem. Ezeknek a gyerekeknek a szüleit behívtuk, mert statisztikailag kizárt dolog, hogy ne áldozatok legyenek belőlük, ha nem tanulnak meg nemet mondani. Ezek a gyerekek, ha nem tanítják meg őket védekezni, szexuális és fizikai bántalmazás áldozatai lesznek. És hagy mondjam azt, azért, mert erről Amerikában beszélünk, és Magyarországon nem. Ne essünk abba a hibába, hogy azt hisszük, hogy ez itt közöttünk nem létezik. Ezek a bántalmazások itt, Magyarországon ugyan olyan arányban itt vannak. Plusz-minusz néhány százalék. A félelem nem enged dönteni. A félelem megkötöz. Mi az egyik legjellemzőbb vonása annak az embernek, aki fél? Én nagyon sokszor azt szoktam kérni, hogy mondják el a gondolataikat. Emlékszünk a bogarakra? Hát a bogarak azok, amik a jellemvonásai a félő embernek, a szorongó embernek. Ez, amit az angol úgy hív, hogy self-talk. Önmagammal való beszélgetés. A belső duma. Amivel olyan jól megértem magam, mert hát, mi legalább kijövünk, én meg én. A probléma az, hogy ez a belső beszélgetés vagy pozitívan, vagy negatívan, de mindenféleképpen kihat az érzelmeimre és a viselkedésemre. Én most megszakítom az időt, mert úgy látom, hogy így balra még lehet húzódni, hogy a folyosón állók ne fagyjanak meg, meg halljanak is valamit, hogy egy fél perce úgy hagy engedjünk már be, mert úgy sajnálom, amikor utólag hallom, hogy futottak munkából, és akkor lemaradtak lányoncsengő hangomról. Jó. Mi jellemzi ezeket a önmagunkkal való társalgásokat? Ha emlékszünk a gondolatbogarakra, az első két dologra, amivel kezdtem ezt az egész sorozatot, az jellemzi őket, hogy nem racionálisak, nem pedig a valóságot, Tehát általunk valósnak képzel, de nem fedik a valóságot. És a másik nagyon fontos dolog ezekkel kapcsolatban, hogy ellenkeznek Isten igazságával. Nem fedik az igei valóságot. Ezek olyan gondolatok, amelyeket annyit mondogatunk, valószínű valamikor egyszer megtanultuk, vagy hallottuk, vagy valaki mondta nekünk, és mi rögzítettük, hogy elkezdünk nekik hinni ezeknek a gondolatoknak, és ezért hamis alapokra építjük a döntéseinket és a cselekedeteinket. Ezek a gondolatok a meleg ágya az egészségtelen szorongásnak. Egy irracionális gondolatmenet, vagy csak egy mondat, ami felnagyítja a veszélyt. A realitáson túl. És képzelt veszélyeket alkot. Nagyon sokszor így érettségi előtt szoktam kapni, hát eddig rengeteg diák jött hozzám érettségi előtt időszakban, tehát úgy január, február tájékán. Nagyon erős, nagyon súlyos szorongással. Mellékzöngeként, mint pedagógus, mint pszichológus és mint anya meg kell jegyeznem, elgondolkodtató, hogy szükséges a mi oktatási rendszerünknek az, hogy a diákok görcsölve tanuljanak. Arra gondolok, hogy a 14 éves kislányom gimnáziumba fog felvételizni, és szeptember óta majdnem minden héten két napot végig sír. Pedig ráadásul nem is egy hülye gyerek, már bocsánat, de hát... Nem csak azért, mert a szívem egyik csücske, hanem egy normális, egészséges, rendszeresen tanuló, ügyes gyerek, és állandóan görcsbe kell lenni, hogy ő belőle senki nem lesz, mert 14 évesen majd nem veszik fel a gimibe. Hol élünk? Így lehet megbénítani egy nemzetet. Kicsiben kell kezdeni. Majd kinövi az magát. Tehát ott voltam, hogy felnagyítják ezek a gondolatok a realitáson túl a veszélyeket, és képzelt veszélyeket alkotnak. Úgy szoktam mondani, hogy valahol gondolati síkon elakad a szorongó ember. Ezek a diákok, akik valóságos, szinte hogy klinikailag kimutatható, klinikailag megfelelő pánik rohammal rendelkeztek, 18 évesen, azokat nagyon sokszor megkérdeztem, hogy képzeljük el, hogy akkor most mi van, mitől félünk, hogy nem fog sikerülni az érettségi, hogy nem fog sikerülni a fége felvételi. És akkor mi van? Én kérdeztem, és ők néztek rám, hogy mi az, hogy mi van, ez nem elég? Hát de akkor mi van? Hát akkor nem sikerül az érettségi, nem sikerül a felvételi. És egyszer, amikor így beszélgettem valakivel, a következő kép jutott eszembe. Mintha mennénk át a Lánchíd alatt, Lánchíd után az alagút alatt, és az alagútnak a vége előtt egy sorompót, egy falat valaki letolna, és azt mondom, hogy ha én alagútban vagyok, vissza már nem tudok menni, megfordulni nem tudok, itt a vég. Na, de mi van ott a lezárt fal mögött? Nem tudták megmondani. Mondom, mi van akkor, ha ott valami nagyon jó van? Legtöbbször azt a példát mondtam el, hogy engem annak idején nem vettek fel magyar gimnáziumba. Ennek köszönhettem azt például többek között, hogy Amerika befogadott akkor, amikor másokat nem fogadott be. Akkor én nem tudtam, nem is köszöngettem az Istennek. Nem értettem. Hát járok ide, járok oda, imádkozom, hiszek, teljes lelkemmel, teljes erőmmel az Istent keresem, és nem vesznek fel. Összes osztálytár, egész osztályból én voltam az egyetlen, akit nem vettek fel. Mi van a félelmeken túl? Ez a csapdája a félelemnek, hogy azt hisszük, hogy itt a vég. Azt hiszük, hogy tényleg ennyi. Ennyi az ennyi. Kész.
Tehát itt csak föl kéne emelni azt a kis falat, amit mi húztunk le, és megnézzük, hogy ott pontosan az alagút vége van. Ráadásul este szépen ki is világítja. És ha dudálunk benne, a gyerekek nagyon szeretik a visszhangját. Állandóan elakadunk a veszélynél, és nem látunk túl. A veszélyen túl. Elakadunk a félelmünk felnagyított tárgyánál, és nem tudunk tovább lépni. Minden hatóvá tesszük a félelmünk tárgyát. Mondok egy-két ilyen sablon mondatot, self-talkot, önbeszédet, önmagammal való társalgást, vagy úgy is mondhatnám önátkot. Például az én szerencsémmel bolondot csinálok magamból. Az én szerencsémmel én ma kiállok ide, és tudja, hogy bolondot csinálok magamból. Vagy biztos vagyok benne, mondjuk egy ötletnél, egy munkahelyi ötletnél, biztos vagyok benne, hogy ha én ezt elmondom, mindenki utálni fogja az ötletemet. És ezért mit csinálok? El sem mondom. Önmagamat fosztom meg a döntés jogától. Hát egy félő embernél biztosabb ellenség nincsen. Biztos, hogy nyerek. Te félsz, én nyerek. Na, jó játék? Erről szól az egész. Alkotsz-e te is olyan gondolati szituációkat, amelyek vagy megtörténnek, vagy nem, de elkezded önmagadnak mondogatni, hogy az meg fog történni? Most, per pillanat, amíg most én itt beszélek, amíg itt együtt vagyunk, jutnak eszedbe gondolatok, amik a te saját meggyőződéseid, amiért nem mersz tovább lépni? Az is elég, ha csak úgy gondolod, hogy engem mindenki utál. Ezért inkább nem alkotok. Függetlenül az okoktól, hogy honnan származik, mi a gyökere a félelmednek, ne azt kutasd, az egy csapda. Az a miértek keresése. Néha megmagyaráz dolgokat, de legtöbbször csak miértet szül. Függetlenül az októl, a kontrolláló félelem beszűkíti az életedet, és megfoszt attól, amit Isten tartogat számodra. Ezért szereti a félelmet a sátán. Mert lebénít. Egy lebénult hadsereggel nem sokat kell küzdeni. Ráadásul, mondom egy másik oldalát, amíg mi lebénultak vagyunk, addig a sátán hatalmasabbnak érzi magát. Ugyanis van egy lélektali összeköttetés. A félelem a másikban agressziót szül. Mert míg én félek, a másik fél erősebbnek érzi magát. Én miattam, a saját félelmem miatt. A félelem agressziót szül. Ha én azt mutatom ki, hogy félek, a másikban az agresszivitás növekszik. A fizikailag bántalmazottak között rengeteg ilyennel találkozom. Addig vert, addig üvöltött, addig, amíg egyszer csak nem azt mondtam, hogy elég. Vagy amíg föl nem emeltem a kezemet védekezésre. És hányszor kérdezem, akkor mi történt? Megtorpant. Egy pillanatra csak képzeljünk el egy szituációt. Elkezdek futni, és valaki elkezd engem üldözni. Minél gyorsabban futok, ő mit fog csinálni? Annál gyorsabban fog ő is futni, nem? Mi van, akkor hirtelen megállok, és megfordulok. És azt mondom neki, hogy ha-ha-ha-ha. Nem lehetséges, hogy ő fut-e? Álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek. Igazából nagyon egyszerűnek tűnik, de ez a félelem lélektana. Köszönöm, én mindig szeretem valaki értékelni. Vacsorára meg vagy hívva. A félelem addig uralkodik rajtad, amíg engeded. Tudom, nehéz. Futásból nehéz hirtelen megállni és megfordulni. Fizikailag is. Próbáld ki. Na mondjuk ne a busztán, mert nem biztos, hogy megértik, hogy most miről van szó. De futásból, fizikailag, tiszta graftal, tiszta gőzzel mész előre, megfordulni és megállni. Az koncentrációt, odafigyelést, összpontosítást, erőt igényel, egyensúlyt igényel. Ugyanígy van lelkileg is. Ha én megtanultam menekülni, hihetetlen összpontosítást, energiát, odafigyelést, egyensúlyt igényel, hogy ellen tudjak állni annak a félelemnek, ami eddig futásra kényszerített. Az egésznek a csapdája pedig az, hogy minél inkább hatalmába kerít a félelem, annál inkább távolabbnak hiszem az Istent. Annál távolabbinak tűnik az Isten, minél erősebb bennem a félelem. Hadd mondjak erre egy ígét. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ne félj, ne csüggedj, megerősítelek, megsegítelek, és támogatlak. Érzezzük ezt, hogy ez egy fokozatos, állandó jelenlét? Időben állandó jelenlét. Ez a magányra, ha visszaemlékszünk, az Isten állandó jelenléte. Nem csak akkor, amikor futunk, hanem akkor is, amikor megállunk, akkor is, amikor megfordulunk. Végig ott vagyok, ezt mondja az Isten. A félelem és a szorongás olyan valami, amivel nap mint nap együtt élünk, és észre sem vesszük. Gyakran ez motiválja kapcsolatainkat, munkánkban is, és az Istennel való kapcsolatunkban is. Amerikában egy kutatást végeztek a halálfélelemről. Nagyon érdekes dolgot találtak, két dolgot említenék meg, amit találtak. Megvizsgáltak olyan embereket, akik rendszeresen, állandóan gyakorolják a hitüket, akik hébe-hóba gyakorolják a hitüket, és akinek nincs hitük. Azok, akik legkevesebb, legkisebb volt a halálfélelmük, tehát akik legbátrabban mertek a halállal szembenézni, azok voltak, akik rendszeresen gyakorolták a hitüket. Érdekes és elgondolkoztató, hogy nem azok voltak a legfélőbbek, akik nem hittek, hanem akik hittek, de nem gyakorolták. Azok, akik valamikor megtapasztalták az Istent, de nem éltek az Isten közelségének lehetőségével. A másik ilyen eredmény, ennek a kutatásnak az eredménye, megvizsgáltak különböző keresztény felekezeteket. azt nézték meg, hogy van-e különbség, ahogy a különböző gyülekezetek, különböző felekezetek viszonyulnak a halálhoz. És azt találták, hogy azok, akik fundamentalisták voltak, akik nagyon szigorúan törvényekre alapozták a hitüket, erősebb volt a halálfélelmük, bocsánat, nekik volt a legerősebb a halálfélelmük. Érdekes, nem? De logikus is. Mert ha ez én üdvösségem és az én további életem az én teljesítményeimtől függ, akkor minden tőlem függ. Akkor eléggé behatároltam a saját képességeimmel a saját jövőmet. És mennyivel szabadabbak azok, akik azt mondták, hogy hiszem, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll az én porom felett. Akiknek nincsen naponta 60 megtérése való szükségük, csak megújításra való szükségük. Milyen a te hited? Szabadságot ad, vagy félelmet szül? Merre visz a te hited? Megkötöz és megbénít, és az Isten távol tartja, mint a rettegetettet, vagy közel enged hozzá. Ha félsz az Istentől, lehet, hogy a vétkeit teszik. Lehet, hogy vannak kudarcaid a hitéletben, az Isten követésében. Ez vezethet aggodalomhoz, vezethet szorongáshoz, de nem kell, hogy itt megálljon az életed. Ha a te bűntudatod úgy érzed, hogy szorongásban tart, görcsben tart, ilyenkor jönnek elő azok az úgynevezett, emlékszünk arra, amikor beszéltem az alapvágyainkról, a sebeinkről, ilyenkor jönnek elő a sebeink. Amikor elkezdek félni az Istentől, igen, néha bűn miatt, néha csak dogmák miatt, akkor egyből eszünkbe jutnak a mi belső sebeink, ami például ilyen, ha vétkeztem ellene, akkor elhagy. És szorongok az Isten elhagyásától. Szorongok az emberek elhagyásától is, de sokkal erősebb az, amikor az Isten távol lététől félek. Milyen az Isten képed? Nem lehet felüdülni, felfrissülni, szabadnak lenni teljes mértékben, csak akkor, ha van egy egészséges istenképünk. Jézus életét figyelve, ha nem tévedek, és ha jól figyeltem meg maga Jézus életét, egyszer félt, de félt. A Getsemáné kertbe. Annyira félt, hogy vitte magával barátait, és azt mondták, srácok, gyertek, mert ezt egyedül nagyon nehéz lenne. És a legjobb barátai, a tanítványai elaludtak. És egyedül maradt a félelmével. Az a Jézus, aki azt mondja, hogy kimegy el nékünk, és azt mondja, én önkéntesen vállalom a halált. Önkéntesen jelentkezik erre. Ez a Jézus ott ül a Getsemáné kertben Isten előtt, és azt mondja, hogy atyám, tudom, hogy én vállalkoztam rá, de nincs más út. Ha lehetséges, nem múlhatna el tőlem ez a pohár? Isten bevállalja a félelmet azért, hogy mi ne féljünk. Annyira csodálatos Isten jelenléte és valósága, ahogy újra és újra abban akar megerősíteni. Nincs okod félni. Tudom, min mész át, tudom, hogy mit jelent, tudom, mit jelent vért izzadni, tudom, mit jelent, amikor már mindenki elaludt, és te ott verejtékezel, és azt mondod, hogy nem bírom. Hogy küzdök, hogy félek, hogy egyedül vagyok, senki nem ért meg, igen, a szorongó embert nem értik meg. A félő ember, a szorongó ember magára hagyatott. Igen, ez is igaz. De tudjad, hogy Isten ezt értünk vállalta, pontosan azért, hogy ma, amikor ezt például hallod, akkor jól jegyezd meg. Ő azért élte át a legmélyebb halálfélelmet. És mit mondtam az elején? Kimutatták, hogy a fájdalom már a várakozáskor is ugyanolyan magas az agyba. Emlékeztek, az elején mondtam? Az agy már előre ugyanazokat éli át, mint a fájdalom pillanatában. Ezt jelenti a Golgotához vezető út. Az egész küzdelmet, a várakozás fájdalmát, a félelmet bevállalom azért, hogy megértsd, hogy tudom, hogy mit mész át. És hogy merjél bízni bennem. Legelején mondtam, azt fogom mondani, a bizalom kérdése, a bizalmatlanság azt jelenti, hogy figyelmeztet, hogy van valaki, aki egy kérdéses személy. Nem kell, hogy Jézus kérdéses személy legyen számunkra. Ő ezt azért vállalta be, hogy hiteles legyen. Attól félsz, hogy elhagy az Isten? Mit mond Dávid? Neki is voltok a félni jó néhányszor. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet. Mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Nem, a félelmeink túlvetítése, túlnagyítása az, hogy az Isten elhagy. Megfeledkezhet-e az anya az ő gyermekéről? Ha meg is feledkezik, mert sajnos van, amikor megfeledkezik. Én, mondja az Isten, meg nem feledkezem rólatok. Nem, nem hagy el, mert meg nem feledkezik rólatok. Itt egy szóval azért hagy buzdítsak mindenkit arra, álljatok azok mellé, akik szoronganak. Ne aludjatok el a Getsemáné kertbe. A félelem és a szorongás nem a hitetlenség jele. Vannak keresztény közösségek, akik ezt hirdetik, de nem igaz, hisz a mi mesterünk is félt. Tévhit, hogy a keresztényi válás megszabadít minket minden érzelmi problémától. És a mi hitünknek, és a mi krisztusi szeretetünknek megkérdőjelezése az, inkább úgy mondanám, hogy én kérdőjelezem meg, és mi nekünk kell megkérdőjelezni saját magunkat, akkor, amikor azt látjuk, hogy a gyülekezeteinkbe a szorongó, a félő emberek nem mernek eljönni, mert félnek a kizárástól, a megvetéstől, a megalázástól, a meg nem értéstől. Álljatok oda a szorongó, félő Krisztus teste mellé. Hogyan győzzük le a félelmeinket? Hogyan győzzük le a szorongást? Most jön emőkének a
Nagyon egyszerű. 1, 2, 3, megoldottad, és gyógyult vagy. Jaj, bocsánat, az első pont így kezdődik. Hát, ez nem mindig megy. Azért, mert van, amikor annyira kimerül az idegrendszer, hogy képtelen saját magától lábra állni. És bizony, ilyenkor szükséges a gyógyszeres kezelés, hogy ne romoljon az illetőnek az állapota. Nem mindig szükséges a gyógyszeres kezelés. Igen, nagyon sokszor elhagyható egy idő után, az idegrendszer megerősödése után elhagyható a gyógyszeres kezelés, de vannak esetek, amikor kell a gyógyszeres kezelés. Tehát ez volt az első. Olyan pont, amiről egy egész előadást lehetne tartani, de nem leszek ma kötekedő, úgyhogy nem mondom el azt a részét. A leggyakoribb reakció az, hogy kerüljük a szorongást. Ha a veszély, kerüljük a félelmet, inkább így mondanám. Ha a veszély valós, reális, például, mit mondtam, egy kutya a kerítésen kívül, vagy egy agresszív főnök. Ha a veszély reális, akkor igenis bölcs dolog kerülni. Akkor én biztatlak titeket, legyetek szívesek, kerüljétek a reális veszélyeket. De ha a veszély nem valós, akkor annak a kerülése csak rontani fogja az állapotunkat. Ugyanis hatalmat adunk neki, hogy növekedjen. Hatalmat adunk a félelemnek, ha kerüljük a félelem tárgyát, ha kerüljük ezzel való találkozást, akkor azáltal tulajdonképpen engedélyezzük, hogy meggyökerezzen bennünk a félelem. És hogy fává nőjön. Sőt, gyümölcsöket teremjen. Negatív gyümölcsöket. Tulajdonképpen kondicionáljuk magunkat a félelemre. Éppen ezért az elkerülés soha nem hoz gyógyulást, nem űzi ki a félelmet. Nézz szembe, nézzél farkas szemet a félelmeddel. Ez volt az, amit mondtam az alagútról. Mi van utána? Mi van akkor, hogyha nem sikerül? Mi van akkor? Akkor van pótérettségi, nem? És ha nem sikerül, felvételizel másik iskolába. És ha nem sikerül, akkor lesz egy évet tapasztalatot és pénzt keresni. És ha nem sikerül, az az igazság, hogy legtöbbször mindig van egy újabb alternatíva. Nézzél farkas szemet a félelmeddel. Fordulj meg! Kérdőjelezd meg! Nevezd nevén a félelmedet. Mitől félsz? Konkrétan. Én ezt csinálom, ha pánik beteggel vagy szorongásos beteggel vagyok. Mitől félünk? Mitől szorongunk? Nevezzük meg! Ne legyen tabú, ne legyen rettegés témája, hogy ki ne ejtsem. Hát azzal hatalmat adok neki. Különben az egyik legjobban bevált technika, terápia a fóbiás betegeknek, akiknek egy-egy konkrét tárgytól félnek, mint például a pókoktól, az pontosan az, úgy mondjuk, hogy bocsánat, ezt most gyakoroltam, majd lehet hallani CD-n. Desensitization, így hívják. Érzéstelenítés tulajdonképpen annyit jelent. Ami annyit jelent, úgy kell csinálni, hogy fokozatosan a félelem tárgyához hozzászoktatni. Azaz, mondok egy példát, az én emesém évek óta retteg a pókoktól. Nem véletlenül, hogy ezt hoztam fel. Hogy honnan szedte, nem tudom, mert mindig is falun éltünk. Tehát pók bőven van. Ha a panellakásba félnem, még ott is van, de itt aztán végképp nem tudom. De annyira, hogy volt idő, hogy állt, és
megdermedve remegett, vörös volt az arca, sikított, és nem lehetett hozzá szólni. Na most, amikor a pszichológus gyereke így áll, az elég ijesztő. És megbeszéltem a testvérekkel, mindegyik jött hozzám, édesanyám, megőrülök az emesétől. Ha pókot lát, nem lehet vele beszélni, mert se kép, se hang. És megtanítottam a nagyobbakat, hogy amikor emese pókot lát, vagy amikor ti pókot láttok, nyíltan beszél. Nem az van, mert először azt akarták, mit akartak. Először fordítsam a fejét, nézd, emese, milyen szép a táj, addig ők gyorsan elveszik a pókot a falról. Semmit nem segít, ugyanúgy fél. Mondtam, ott kezdjük, hogy azt mondod, hogy itt egy pók, és én most leveszem, és kiviszem, eltaposom, kidobom, megfogom egy papírzsebkendővel, egy szalvétával, és kidobtam. Először csak mutattuk neki, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni. És emlékszem rá, mondtuk neki, emese, ha látsz pókot, szóljál, és mi megfogjuk. És emlékszem rá, amikor először jött oda hozzám, és azt mondta, hogy van egy pók az ágyam mellett. Ez így kezdődik, csak szóltam, levegőt nem sokat kapott, de nem sikított. És jött a fokozat, és azért jutott ez a példa eszembe, mert tegnap este, mikor az előadást gépeltem, bejön emese este 10-kor, neki 8-kor már villanyoltás volt, egy zsebkendő a kezébe, csücsökre fogja, ragyogó arccal, és azt mondja, megfogtam egy igazi pókot. És nézem, és az volt bennem, hogy és kit érdekel. De nem, mert ezt mondtam, nem kell megérni. Azt mondtam, hogy mit mond a jó pszichológus? Emese, hát én olyan büszke vagyok rád. És gondoltam, hát ha így hamarabb ágyba megy. De nem, rám nézett, és folytatta. És ez egy igazán nagy pók volt. És emese legyőzte a pókok fóbiáját. Kezdődött 3 évesen, végződött 9 évesen. De vége. Ennyi. Nézz szembe a félelmeiddel. Ez egy folyamat. 3-9, bocsánat, ha valaki szerint ez nem folyamat, kérdezze meg a gyerekeim többi részét, a családom többi tagját. Hosszú, fájdalmas, hangos folyamat volt. Ez egy folyamat. Ezerszer, minden alkalommal, ami valamikor ami eszedbe juttatja, ott van. Jönni fog a félelem, a szorongás. Kérlek, nézz szembe vele. Állj ellen. Nevezd a nevén. Mitől félsz? Miért félsz? Mitől szorongsz? Mi az a következő lépés, amit nem mersz kimondani, de ott van benned? Klinikai gyakorlatok szerint ez a deszenszitizáció, ez a legjobban bevált módszer a fóbiák ellen. Ez olyan, mintha beoltanálak azzal, amitől félsz. Itt jön az a technikám, amit egyszer említettem, hogy azt szoktam föltenni, hogy azt szoktam ajánlani a szorongásos pácienseinek, amikor megkérdezik, amikor jön a gondolat, hogy és akkor ez lesz, meg és akkor majd az lesz. És jön a lavina, mind képzeletbeli fantom lavina, akkor szoktam azt mondani, hogy légy szíves, vedd ezeket a nagyon kis aranyos, sárga, rózsaszín, rikító, neonfényű ragacsokat, és ír rá, hogy na és... És ragaszt fel 3 helyre, a tükörre, a nőknek mindenféleképpen ajánlom, a férfiaknak főként a hűtőszekrényt ajánlom, és a 3. szabadon választott kocsi műszerfolyal egyeseknek. Na és? Csak 2 szó. És majd ez emlékeztet rá, hogy megint fantomokkal harcolsz. Egy képzelt világban birkózol. Ez csak az alagút közepe. Fölhúzod a naést, és ott van a kijárat. Említettem, lépések egy, nem mindig lehet, néha kell gyógyszer. Ehhez szakember kivizsgálása kell, és ajánlom azt, hogy keressünk olyan pszichiátert, aki nem feltétlenül egyből nyúl gyógyszerért, hanem lehet, hogy azt mondja, hogy meg lehet ezt egy gyógyteával is, vagy esetleg meg lehet egy pszichológiai beszélgetéssel oldani, vagy esetleg azt mondja, hogy egy hétvége otthon sok pihenéssel, és utána lecsillapodnak a félelmek. Nem mindig lehet megoldani. A második, nézzél farkas szemet a félelmeddel. A harmadik lépés, lépj ki önmagad bűvköréből. Empatikusan próbálom megközelíteni a félelmet. Hisz én is egy szorongó típus vagyok. Legtöbben azok vagyunk. Kicsit, vagy nagyon, szélsőségesen, vagy visszafogottan. De kell, hogy legyen önkritikánk, mielőtt eluralkodik rajtunk a félelem. Nagyon sokszor a félelem és a szorongás akkor támad, amikor nem vagyunk tevékenyek. Amikor van időn gondolkodni. A gyerekek nem a focipályán szoktak görcsölni. És a gimnazisták nem a buliban szoktak pánikrohamot kapni. Hanem utána, mikor otthon vannak egyedül, se buli, se foci, se semmi, és van idejük gondolkodni. Nem azt mondom, hogy meneküljünk a cselekvésekben, nem arról beszélek, az egy másik egészségtelen dolog lenne. Csak annyi, hogy néha azt veszem észre, hogy nagyon el tudjuk magunkat varázsolni saját félelmünkkel és önsajnálatunkkal. Ne add át magad az önsajnálatnak. Ne add át magad a lelki hőmérőzésnek, hogy ma így vagyok, vagy úgy vagyok. Lépj tovább. Figyelj oda másokra. Figyelj oda magadra is, figyelj oda, hogy egészségesen élsz-e, de nem kell minden szorongásodat, minden félelmedet, minden motivumot az életben, minden falevél rezdülését értékelni, átmagyarázni, technikákkal megoldani. Pszichológus betegséget nem szabad elkapni. És a következő lépés, módosítsd a gondolataidat. Példabeszédekben olvassuk, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Mi volt a bizalom? A bizalmatlanság az a feltevés, hogy van valaki, ki esetlegesen a félelmem tárgya, akire nem biztos, hogy számíthatok. És most itt mit mond a Biblia? Legyen bizodalmad az Úrban teljes elmédből. A magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Szerintem itt valami kognitív terápiát már korábban is tanultak, vagy mi? A magad értelmére, a saját fantáziádra, a saját fantomraidra ne támaszkodj, hanem minden utadban, minden szorongásod területén ismerd meg az Istent, és ő majd igazgatja a te útjaidat. Mit mondasz magadnak a félelmekben, a szorongásodban? Igazat mondasz magadban? És a gondolataid összhangban vannak Isten igéjével? Mutatnék két példát arra, hogy hogyan ismert fel és módosítsd a saját gondolatmenetedet. Két dolgot említettem meg, ami miatt a félelem úrrá lehet rajtunk. Az egyik az, hogy nem racionális, a másik az, hogy nem Isten igéjével egyező. Nézzük az irracionális gondolatot. Például, biztosra tudom, hogy ha ezt az új feladatot el fogom rontani. Aztán biztos, hogy kirúgnak, és ha kirúgnak, nem bírom ki, nem tudok tovább menni. Tehát ez egy gyakori gondolatmenet. Ez nem fog sikerülni, utána kirúgnak, és nem bírom ki. Nézzük meg, hogy lehetne ezt racionálisan megoldani. Megteszem a tőlem telhetőt, legjobbat ezzel a feladattal, és remélem, hogy sikerülni fog. Ez minden, amit bárki elvárhat tőlem. Ha nem jól sül el a dolog, akkor kellemetlen lesz, de nem biztos, hogy a világ vége. Benne van az, hogy elképzelhető, hogy nem sikerül. Benne van az, hogy lesznek kellemetlenségek. És benne van az, hogy ez még nem a vég. Azért hangsúlyozom ezt ki, mert annak nincs értelme, hogy önmagunknak hazudjunk. Hazugságot hazugsággal nem lehet kitörölni. Tehát az, amikor nekem valaki azt mondja, azt hallom, hogy azt mondják a gyerekemnek, vagy az iskolában kollégák között hallottam, hogy úgy menni fog, az ne izgulj. Honnan tudja, ismeri már a tételeket előre? Tudja, hogy ő mennyit készül? Nem, nem biztos, hogy menni fog. Én soha nem mondok olyat, legalábbis igyekszek nem olyat mondani, ami nem fedi a valóságot. Tehát nem azt mondtuk, hogy de sikerülni fog, és tudti, hogy menni fog, és tudti, hogy itt maradsz, és még fizetésemelést is kapsz. Csak azt mondtam, hogy megpróbálom, lehet, hogy nem sikerül. Ha nem sikerülne, akkor lehet, hogy lesznek kellemetlenségek, de kibírom. Ez olyan valami, amit gyakorolni kell. Irracionális gondolat átfordítása a racionálisba. Amikor én velem valaki terápián beszélget, vissza szoktam kérdezni. Tessék, hogy lehetne ezt a önpusztító, félelemkeltő mondatot módosítani? A másik az, amikor nem ige szerinti gondolataink vannak. Például, kizár dolog, hogy ezt a helyzetet meg tudjam oldani. A nyomás alatt összeroppanok. Ezt nem tudom megoldani. Kizár dolog, és összeroppanok. Nem éreztük még így. Dehogy nem. Ha az Isten képem helyén való, akkor át tudom ezt tenni, hogy tudom, hogy az Isten megsegít. Nem tudom, hogy, de tudom, hogy velem lesz, és végig harcolja velem az én küzdelmeimet. Ez a különbség. És a negyedik dolog pedig egy kicsit elgondolkodtató, azt hiszem, szeretném, hogyha éreznétek azt, hogy egyedül dicséret az Isten dicsőítése, ami valóban szabadságot hoz. Meggyőződésem, hogy félelem Istentől nem származik. A félelem az a sátán eszköze. Ha igaz az a feltevésem, az az állításom, ami nem csak az enyém, hanem a szakiké, hogy a félelem megkötöz és távol tart az Istentől, akkor a sátán győzedelmes. Egy pillanatra, én nem szoktam beszélni a sátáról, de egy pillanatra azért gondolkozzunk el, mert nem lehet az, hogy mindig kihagyjuk a sátánt, mint valami tabut. Kell, hogy legyen egy konkrét józan látásunk, hogy mit hiszünk az alatt, hogy ki is a sátán. A sátánnak ugyanis van egy nagyon nagy identitás zavara. Mindjárt megmagyarázom miért. Egy kisebbségi komplexusa az emberrel szembe. Ugyanis Isten azután, hogy a sátán fellázadt ellene, mint az, ugye teológiailag ismerjük, hogy a Bibliából, hogy a sátán egy angyal volt, aki fellázadt Isten ellen, és megosztotta az angyalok seregét, Isten nem adta fel. Nem adta fel az élet szeretetet. Nem adta fel az alkotást, hanem tovább alkotott. És alkotásának a csúcsa nem az angyaloknál van, hanem bennünk emberekbe. Akit saját képmására teremtett, mert az angyalokról ez nincs megírva. És akibe saját lelkét lehelte, az angyalokról ez sincs megírva. Nem kisebbségérzés ez a sátának? Fellázad. Egy egész mennyei sereget visz magával. És erre az Isten megalkotja az embert? Nem ok a haragra? És az Istentől való távoltartásra? Ha félelemben tart minket, akkor megtörheti az identitásunkat. És akkor majdnem olyanok leszünk, mint ő, hisz távol vagyunk az Istentől. Nem tudom, hogy értitek a gondolatmenetet. Tökéletes eszköz a félelem arra, hogy az Istent távolinak higgyük, és éppen ezért ne is közeledjünk hozzá. A másik identitás zavar oka a sátánnak, én két dolgot említenék meg. Azt mondtam, hogy az első az, hogy Isten képmására és saját lelkét belénk lehelve alkotott minket. A másik ilyen dolog az, hogy az embernek megadta a képességet arra, hogy életet alkosson. Az angyalok nem képesek szaporodni. Ne lökjük le. Álljatok meg egy pillanatra a gondolatnál. Isten az élet istene. Az élet ellentétje, nem a halál, az az élet vége. Az élet ellentétje, amikor halva élek. Halottként élek. Félelemben, megkötözve, döntésképtelenül élek. Ez az élet ellentétje. Ha mi emberek képesek vagyunk életet adni, szaporodni, és a sátán nem, a félelem tökéletes dolog arra, hogy ne alkossunk, ne adjunk életet. Nagyon sokat foglalkozok a meddőség kérdésével. Dr. Lux Elvira az, aki rengeteget tanított már nekem ezen a téren, és lenyűgöz az az ismeretlen lélek összekötődés a nőnek a testével, amit felfedezek a tanulmányai során. Ő, mint professzorom, mint tanárom, elmondhatja, hogy több száz élet született úgy, hogy orvosilag is lemondtak róla már, hogy annak a házaspárnak gyermeke lesz. Én még csak néhányat tudhatok magam mögött. Tudjátok, hogy a meddőnőknek egy nagyon nagy százaléka miért nem képes gyermeket fogadni? Mert félnek. És ha mi pszichológusok felismerjük a félelem gyökerét, az élettől való szorongásuknak gyökerét, és azt feloldjuk, amikor szabad lesz a nő a szorongásaitól és az élettől való félelmétől, gyermek fogantatik, élet születik. A sátánnak érdeke, hogy féljünk. Nem véletlen, hogy Krisztus ezt a félelmet jött eltörölni. Az Isten dicsérete az olyan, mintha az Isten dicsőítése az tulajdonképpen betessék el minket az Isten szobájába, az Isten jelenlétébe. És meg kell mondani, hogy ez az egy olyan dolog, amit a sátán ki nem állhat, borsózik a háta tőle. De mi emberek már leszoktunk arról, hogy egymást dicsérjük, hogy egymást értékeljük, hogy egymásban meglássuk a jót, és még inkább leszoktunk arról, hogy az Istent dicsérjük, hogy az Istenre rácsodálkozzunk, hogy az Istenben gyönyörködjünk, pedig a dicsőítés az egyik alapvető eszköz ahhoz, hogy kiűzze belőlünk a félelmet és a szorongást. Megfigyeltem a gyerekeimnél, hogy hát mint minden tinédzser, ők is megválogatják a zenei stílusukat. Ilyenkor hálát adok annak, aki kitalálta az MP3-okat. De érdekes módon észrevettem, hogy időnként valamelyik oda megy a nappaliban levő CD lejátszóhoz, és betesz egy dicsőítő CD-t. Nem szóltam nekik, de már egy ideje figyelem, hogy ezt mikor teszik. Tudjátok mikor? Mikor szoronganak, vagy félnek. Lehet, hogy a gyerekek még tudnak valamit, amit mi már elfelejtettünk, amit nekünk újra kell tanulni. Nem lenne itt az ideje dicsőíteni az Istent? Nem lenne itt az ideje, hogy ahelyett, hogy a félelmeinket számlálgatjuk, azt mondjuk, hogy mindenre van remélem a Krisztusban, aki engem megerősít. Befejezésül a kedvenc igémet szeretném nektek felolvasni. Nagyon-nagyon régóta ad erőt ez nekem, és hiába olvasom szinte heti rendszerességgel, ha nem gyakrabban, még mindig sokkol. Mert én, mondja az Isten, tudom az én gondolatimat, amelyet én felőletek gondolok, ezt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata ez, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és én meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Békességnek és nem háborúságnak, félelemnek lelke. Az én gondolataim, amit az Isten gondol rólatok, az a békességnek és nem a félelemnek a gondolatai. És ha segítségül hívjátok, meghallgat. És ha keresitek, megtaláljátok. Átélünk mindannyian félelmeket és szorongásokat. Ez természetes. De nem kell, hogy megkötözzön minket a szorongás és a félelem. Kívánom Isten áldását ezeken a gondolatokon, a saját életünkre és azok életére, akik mellettünk állnak, vagy itt, vagy otthon, akikről tudjuk, hogy szorongásban élnek, és nem tudnak saját rabságukból szabadulni. Igyekeztem hagyni időt a kérdésekre, és a, hogyha ha lenne még kérdésetek, de ez alkalommal csomót kötöttem az agyamra, hogy édesapával kezdem. Mert mindig az utolsó pillanatban kapok észhez, hogy ő is mondjon néhány szót, hogy mit gondol itt a félelem szorongásról, van-e hozzászólni valója, mint hívő pszichiáternek. Kicsit korosabb, mint én, de tessék ide jönni.
Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, és hozzáteszem azt, hogy mint ideggyógyász, csodálatos műszere Istennek. a mi agyunk, hogy van félelem. Megmondom miért. Én most más oldalról világítom meg ezt a kérdést pár szóval csak. Azért, mert a mi ifjúságunk idején, 40-es évek előtt, mi szerettük a félelmet. Tényleg a félelmet a helyeket kerestük. Fölmásztam a tornai fál, a tornai vár meredek falán, csak utól tudtam meg, hogy a torna, Elis torna, ez egy kis városka, a felvidéken, nézi, hogy mikor fog az az ember leesni. És szerettük a félelmeket. Úgy nem is ismertük ezt a szorongató félelmet, amiről hallottunk. Azért mondom, hogy más oldalról mondom. Mikor kiszabadult, most elmondom, hogy történt, hogy harcoltam meg egyszer, amikor mégis féltem. Na, hogy nem vagyok félős. Ez akkor volt, mikor a börtönből kiszabadultam, ahol 1000 rab között éltem. Aztán hosszabb történet, de kiszabadulásom után megjelent a kihallgató ávós tiszt, és kölcsönkért tőlünk pénzt. Ó, furcsa volt ez, de rögtön éreztem, kapcsoltam. Ez mostan azért csinálja, hogy tudjam, hogy figyelnek engem. Aztán megyek le a tanyára, másik alkalommal.
Tanyánk az a nyaralunk volt.
A nyaralunk, igen.
De hát tényleg egy tanya volt, csak hogy értsétek, hogy miről van szó, mi az a tanya.
És igen, köszönöm. És valaki áttér egy szembejövő katonai busz, vagy terautó, tehát a bal oldalra, egyenesen velem szembe, csak azt mentettek, hogy éppen egy ilyen pihenőhely volt, és gyorsan kiváltam oda a lélek jelenlét. Hát, mondom, ezek már rosszat gondoltak rólam. Ezzel érdemes gondolkozni. Aztán a harmadik ilyen eset volt, hogy le vagyunk a tanyám, én is feleségem, felesége be a szobába, és valaki jön puskával befele, bőszem a tanyára, 9 kilométer a falu. Hiába kiabálok, hát amúgy csak kiabálnék, és elhallgattattak volna. Úgyhogy, ahogy én kilépek, emeli föl a puskáját, megjelenik a feleségem háta mögött, akkor engedi. Hát tanult azért, nem akar. Húha, ezek terveznek valamit ellenem. Kezdtem félni. És akkor ez a félelem, mint egy isteni jelzőrendszer, jelezte bennem, hogy most gondolkozzak és döntsök. És arra gondoltam, hogy nyugodtra kell bennem. Sose akartam, sokat voltam nyugaton előzőleg is. Egyetemi egyéb orvosi meghívásokra, meg keresztény meghívásokra, de most el kell mennem. Ez megérett bennem, és meg is beszéltük otthon, minnyáján, nők híve is, és aztán akkor elmentem egy barátomhoz, és elmondtam neki, öregem, elköszönök tőle, te voltál a legjobb barátom, Csorba Lászlónak hívták, református lelkész, ifjúságunk, kisgyermekkorunktól kezdve ismertük egymást, azt mondta, te az halál, hát tudod, mi van a nyugati határon, hogy akarsz te disszidálni? Már nem élem ki a filmtől, ettől, hogy ki tudod, mert szép tőle, mondom, nézd ide. Ha én itt maradok, már látom, hogy 100%-ig halál. Ha meg megpróbálom, 50-50. Most sikerül volt, de még mindig van egy sánszom az életre. És jobb egy halott, jobb egy élő apa 1000 kilométerre, 10.000 kilométerre odén, hát ő bennünk gondolkoztam, mint egy halott apa itt kint Rákos keresztül temetőben. Hát néha esetleg a sírmot megnézik, tesznek rá egy virágot. Ez lehet racionalizálásnak látszik, de fogtam magam, már a többel, amit nem mondom el, egy olyan döntést tett, a félelem egy döntést kényszerített engem, és döntöttem. Az egész életünk ez egy új hajtásra nőtt. A sátán elvesztette a hatalmát fölöttünk, mert utána aztán a család is kijött, részben visszajöttünk, és egyetem, a teológia, stb. Szóval egy új kaput nyitott nekem. Ez a félelmetes helyzet. A szóval a lényeges az, hogy átkerültem Amerikába, és hát az sokat minden tanultam, de a félelem mégis arra egy pozitív arca is van ennek, valóban, ahogy először hallottuk, egy önvédelmi szerkezet mi bennünk. Hát csak ennyit akartam elmondani, Istenem.
És akkor köszönjük szépen, édesapa. Van-e kérdés? Azt kérném, hogy próbáljuk rövidre fogni a kérdéseket, hogy minél többen kérdezhessünk. Igen?
Toxoplazmózis, vagy ilyenek?
Toxoplazmózis.
Aki nagyon nagy hívja, annak lehet, hogy ennek is az agyába kevesebb ez az anyag.
A toxoplazmózis az egy... Jaj.
Nem mindegy, szóval, hogy nincs benne ez a félelmi érzet, és akkor ez már ilyen beteges. Hogy attól fél, hogy nem ez benne félelmi érzet, és akkor fél, hogy mi lesz, hogy ennek is félni.
Jó, hát vannak, akik félnek attól, hogy nem félnek eleget. Tehát hagyja, hangsúlyozom itt ki, hogy a hívő ember és a hitetlen ember között, amikor félelemről van szó, egyetlen egy különbség van. Nekünk van egy csodálatos Istenünk, akihez jöhetünk segítségért. Nincs több különbség. Ugyanúgy áldozatai vagyunk a negatív érzéseknek és érzelmeknek, mint bárki más. Nem a hitem, nem a tökéletességem eredménye az, hogy ha én jobban vagyok, vagy gyengébb vagyok. Ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, mert sajnos ez jellemző a keresztény közösségekre, hogy a hangulati zavarban szenvedőket kiközösítik. Arról ismer meg a világ titeket, hogy szeretitek egymást. A szereted ezt is jelenti.
Két rövid kérdés.
Először csak egyet, mert nagyon, tehát az agyam az, mint a teflon, semmi nem ragad hozzá.
Mit gondoljunk azokról, akik azt játszmázzák, hogy félnek? Tehát egy fiú, aki azt játsza, hogy fél, mint egy lánytól, vagy fordítva, általában az gyakoribb játszik. Tehát mi munkál ezekben a játszmákban? Nem tudom, hogy ha nem játék, tehát a tordai várfal, vagy az játék. Én azt mondom, hogy ezek már játszmák.
Hogy mondjam azt, hogy félelmet eljátszani csak azt tudja, akinek ez is jól jön, mert tényleg fél. Hát az, hogy én most félelmet játszok el, és nem mást, az akkor is azt jelenti, hogy sutának érzem magam, ügyetlennek, nem tudom, hogy hogy vegyem valakinek a közeledését, vagy hogy közeledjek. Hát ez is egyfajta szorongás.
Másik, hogy ha úgy közöttük a dolgokhoz, hogy van az ősbűn, amiben többé-kevésbé mindenki beleesett, és van az ősbizalom, ami a teremtő, illetve Jézus iránt megnyilvánul, akkor hogyan van ez a félelem? Tehát, mintha ez a kettő örök harca lenne a dolog valahogyan, nem?
Hát persze. Mit mondtam, mi az életnek az ellentétje? A félelem. Nem azt, sehol nincsen, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, imádkozz a Jézus. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy tartsd meg őket. Ők ugyan itt vagyunk, nincs különbség. Tehát
Emlékszünk a múltkori nagyon depressziósnak tűnő, de remélem nem az volt előadásomra. Azt mondtam, hogy a realitás és a valóság az egy bukott világ. Tehát miért várjuk el, hogy tökéletes legyen? Ez az örök életnek az ígérete, hogy eljön az idő, amikor a bárány és az oroszlán egymás mellett lesznek. Mi nem lesz? Félelem. Hát ennyit jelent a bárány és az oroszlán egymás mellett. Nem lesz többi félelem.
A bárány kell többször cserélni.
Ez még a földi életről volt szó ebben a példában. Én a földön túliról beszéltem, de képnek nagyon jó. Igen.
Azt szeretném megkérdezni, tekintettel arra, hogy a Bibliában állítólag 365-ször fordul elő ez a parancs, ez a kérés, hogy ne félj. Mi az oka annak, hogy ennek a kérésnek a hívők sem tudnak eleget tenni, és mi hívők is félünk?
Nagyon jó kérdés. Egy pici módosítást hagy tegyek. Ez nem parancs, ez bíztatás. Ha parancs, akkor nekem kell teljesíteni, és már is kudarcot vallottam 365-ször egy évben. Mert minden napra jut egy, amit megszegek. Nem parancs, bíztatás. Hát amikor a kicsi fiam a viharba odajön, és potyognak a könnyű, hogy ide bújhatok, mert félek, és azt mondom, hogy ne félj, kicsim. Hát parancsolok rá? Mert különben. Az az átölelő érzés, kicsi, ne félj, itt vagyok, jelen vagyok, nem hagylak el, melletted vagyok, ha keresel, megtalálsz. Minden félelmünk, minden dimenziórára válaszol az Isten 365 variációban, nem parancsként, bíztatásként.
Köszönöm szépen.
Még egy bárány.
Akkor, amikor még tudatunknál vagyunk, tehát a éjszakát kívülre, akkor valamelyest a félelmeinket kordában tudjuk tartani. Éjszaka viszont előfordulhat egy rossz álom, amiben vagy üldöznek, vagy valami más esemény van, és az ember sikoltan egyet, és nem tud befejteni.
Én megmondom, hogy sokan jönnek így hozzám, hogy ezt álmodtam. Ne tévesszük össze ilyen misztikus álomfejtéssel, jó? Az álomnak tényleg van egy nagyon komoly funkciója. Az álom a 24 órának az utolsó szakaszában feldolgozza mindazt, amire nekem futó embernek napközben nem volt időm. Ez az álom. Nem volt időm, energiám, bátorságom napközben feldolgozni bizonyos érzelmeket, azt szépen az agyam álmomba előveszi és feldolgozza. Tehát amikor valaki az olyan, hogy pánik, rettenetes rémálmaim vannak, én nem azt szoktam mondani, hogy ne legyenek, vagy na most akkor nézzük meg a szimbólumokat. Egyetlen egy dolgot szoktam mondani. Mesélj el az álmot. Megmondom miért. Húzzuk ki a méregfogát. Gyerekeim szokták mondani, hogy nem akarom elmondani, és remegnek a gondolatától. Szoktam mondani, hogy jó, akkor egy kicsit várunk, de el kell mondanod. Ugyanis onnattól kezdve, hogy elmondta, már nem is olyan rossz az álom. Tehát egyik azt szoktam mondani, hogy mondd ki, tessék, akarom hallani az álmot. És míg ő meséli az álmot, én azon gondolkozom, mit érzett, mit érzett, mit érzett, mit érzett, mit érzett. Szinte mindig. Valamilyen jellegű szorongás, vagy nem tudok valamit megoldani, vagy menekülök, hogy mondta, ez egy gyakori kérdés, menekülök, azaz valamitől, vagy valakitől menekülök. Én általában ilyenkor leírom az érzéseket, semmi mást, nem érdekel semmi más, elfelejtem az egész képet, az egész történetet. Csak annyit figyelek meg, hogy mit érzek. És utána megkérdezem tőlük, hogy és napközben
ez nem egy valós érzés? És a válasz az szokott lenni, hogy ja, dehogy nem. Hát állandóan ezt érzem. Egyszerű. Utána a megoldás után az, hogy hát akkor oldjuk meg ezt az érzést. Oldjuk fel a szorongást. Igazából ezért nagyon jó dolog az esti elolvás előtt egy kicsit lenyugodni, lecsendesedni. Azért, mert ilyenkor az ember, ha egy kicsit ahelyett, hogy kikapcsolja az utolsó horrorfilmet, és ágyba bújik, sokkal jobb megoldás, hogy egy kicsit lecsendesek, és engedem, hogy a nap úgy lecsillapodjon. Engedjük azt, hogy esetleg megbeszéljük, hogy mi volt a nap folyamán. Vagy naplóba leírjam, hogy mi volt a nap folyamán. Vagy egyszerűen csak átgondoljam. Igazából az esti imának ez a csodálatos feloldozása. Csak annyi, hogy engedem, hogy az agyon lecsillapodjon az Istennél, az érzelmeim előjöjjenek. Én általában a gyerekeimet, meg amikor még hittan tanítottam, három dolgot mondtam a gyerekeknek. Azt mondtam, három mondatban kell mindenkinek imádkozni. Az egyik úgy kezdődik, hogy köszönöm, másik úgy, hogy bocsánat, és harmadik az, hogy kérem. Benne van minden. És a mai napig a gyerekek, akiket én hittanra tanítottam, azok mindig így emlékeznek. Igen, tudom, köszönöm, bocsánat, kérem. Nem csak az, hogy bocsánat, 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 bocsánat. Mert az egy görcsel megyek tovább. Nincs ott a felszabadulás, hogy megbocsátottam, tehát kérhetsz is. Nem csak az, hogy kérem, 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 kérem. Mert ott csak a habzsolás van, de nincsen a feloldozás a bűnökből, a bűntudat terhe alól. És nincs ott a hálaadás, hogy köszönöm. Úgyhogy ha igazából ezt most megjegyezzük, amit elmondtam, mindenki meg tudja a saját álmait fejteni. Rémálomból való felébredésnek a titka, vegyél egy jó forró csokit, jó kis teját. Gondolkozz el, mit éreztem? Ne csak annyit, hogy borzasztó volt, az nem érzés. Mi volt az érzés? És egy kicsit vidd oda a gondolataidat Isten elé, beszélt ki, vagy beszélt ki valakivel. Nem ugyanolyan értékű, de fontos, hogy kimondjuk. A kimondott szónak feloldozó hatalma van. Következő kérdés, igen.
Beszéltél a Naís cetlikről, és az Artea napcsúzákat megemlítve, szerintem az a legrosszabb, hogy ha valaki hajléktalanná válik, vagy a szörvőtek házába kövöli. Tehát ez az utolsó állomás szerintem, ezt ugye voltak kérdésbe, ez, hogyha valakinek az életében megtörtént, ez annak köszönhető, hogy hitetlen, vagy nem fél?
Nem tenném oda. Tehát abszolút egyik az, hogy nem szeretek általánosítani. Tehát ha én erre most egy konkrét választ adok, akkor én kategorizáltam egy szociális réteget. Ami azért nem igaz, mert szerintem minden szociális réteg egyéni történelmekből áll. Minden embernek egyéni történelme van. Az emberekkel való viszonyában, és az Istennel való viszonyában. Tehát éppen ezért tényleg úgy érzem, hogy erre a kérdésre így nem tudok válaszolni, hogy minek a következménye. Én azért attól óvakodnék, hogy az ilyeneket mindig úgy fogjuk meg, hogy biztos a Isten büntetése. Tehát most erre azt hiszem, hogy csak ennyiben vagyok képes válaszolni. Én nem tudok ilyen csoportosan válaszolni, mert annyi sok egyéni történet van. Volt itt még egy kérdés?
Hogyan viszont ahhoz a félmondatról, ami a rúzszövetségben sokszor elhangzik, hogy itt kellemet kell, hogy ott sírás és fogcsikorra.
Ott sírás és fogcsikorra. Hát ez nem a mennyről szól. Hát ha most bele akarnék magyarázni, a szorongó ember mit csinál? Álmában. Fogát csikorgatja. Nem tudom. Az biztos, hogy valamilyen szinten azt jelöli ez az ige, a különbséget, ahol nem lesz többé félelem, nem lesz többé fájdalom, nem lesz letörli minden könnyüket az Isten, ugye? Tehát nagyon sok gyönyörű érzelmi szabadságkép van egy szorongásos képpel szembe.
A dicsőítés, mint a félelem ellenszere, jól értette meg, ha ebben két komponensre gondolok. Az egyik, hogy az ember ezzel elfordul a szorongás a tárgyától, és a fény felé fordítja az arcát. Tehát az egyik, hogy elszakad attól, amikor fél. A másik komponens, amire, ha jól értettem, hogy ebből az irányból fölragyogott valami, nem? Valami átáramlik rá. De ott több van, mint ami pszichikusan megmagyarázza.
Így van.
Ez a két lépésre gondoltam, ha jól értem.
Igen, tehát a dicsőítés, ahogy, igen, tehát az egyik az, hogy elveszi a fókuszt. Tehát nem azt nézem egyfolytában, amitől rettegek, tehát elveszi a fókuszt a félelem tárgyától. És a másik, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy a dicsőítés egy betessékelés az Isten jelenlétébe. Én azért szeretem azokat a gyülekezeteket, ahol énekléssel kezdődik az Isten tisztelet. Az éneklés az feloldoz. A gyerekeimmel szoktunk beszélni erről, hogy egy-két ének még nem elég. Nagyon sajnálom, de egy-két ének nem elég. Mert kell, hogy valami segítsen teljesen átcsoportosítani a gondolataimat. Most gondoljuk bele, ha én az egész előadást ezzel a részével, amivel most befejeztem, ezzel kezdeném. A felét nem értettük volna meg, mert mikor ide érkezünk, én is, még a munkából jövünk, még az utakról jövünk, a BKV-val jövünk, folytassam, a dugóval, az építkezéssel, az 1000 mobil hívással, a kikapcsolom, mikorra érek, el ne felejtsem. Kell, hogy lecsendesedjünk, ami az Isten elé visz, és a dicsőítés pontosan ezt teszi. Én azt tudom mondani, hogy az Isten jelenlétének a legőszintébb érzése tényleg a dicsőítésben van. Amikor ott vagyunk az ő színe előtt. És ez csak úgy lehet, ez nem lehet, bocsánat, de ezt elméleti síkon nem lehet átadni. Ezt nem lehet elméleti síkon átadni. Vagy megtapasztalom, vagy kipróbálom, vagy kísérletezek vele, és eljutok előbb oda, utóbb oda, vagy pedig marad egy elmélet. De igen, van valami különleges mennyei, földön túli, misztikus varázsa, csodája Isten előtt állni és őt dicsőíteni.
Onnan tudom, hogy meg kell szólnom, hogy majdnem kiugrik a szívem, és ez nagyon ritkán fordul elő. Szóval akkor lényeg tulajdonképpen, amit én ebből felfogtam, akkor a félelmet úgy lehet legyőzni, hogy tehát nem úgy, mint amikor Péter a tengerre nézett, és akkor mindjárt félni kezdett, hanem bizalommal az Úrra kell nézni. Tehát bármi van a világ szemében, ez persze nevetségesnek tűnik, mert minden, ami körülvesz minket, az arról szól, hogy féljünk. Féljünk a világválságtól, tehát tulajdonképpen minden a csapon folyik az, hogy félelemkeltő dolgok, tehát hogy szorogjunk. És azzal, hogy én fölfelé nézek, a világ szemében ez mint bolondság, mert olyan dolgot teszek, ami azt mondják, hogy bolond vagyok, tehát felelőtlen vagyok, tehát nem nézek szembe a dolgokkal. Ugyanakkor meg tulajdonképpen arról szól, amiről az előadás, hogy a bizalom hiánya a félelem. Mert ha tudom, hogy, mert ha a világból indulunk ki, hogy nekem a legnagyobb ember az apám, vagy a barátom, vagy nem tudom, akkor olyan hatalommal rendelkezik, hogy nincs. Hát mitől kellene félnem? Pénze is van, hatalma is van, ereje is van. Akkor tulajdonképpen mindenre ez a megoldás, hogy nem lefelé kell nézni, hanem fölfelé kell nézni. Akkor ez a lényege?
Ez az egyik lényege. Ez a lelki oldala. De nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak lélek, hanem test is vagyunk. És gondolatok. Emberi gondolatok, amelyeknek nagyon sok, nagyon nagy része saját sebeinkből fakadnak. Azokból a fájdalmas megtapasztalásokból, amiket összegyűjtöttünk x év alatt. Mert ha csak a póktól félnénk, nagyon jó lenne. De nem csak attól félünk. Félünk attól, aki furán nézett ránk, hogy mit gondolt rólunk. Félünk azoktól, akik elhallgatnak, mikor belépek a szobába. Félünk azoktól, akik összesugnak a hátunk mögött. Tehát a lelki oldala mindenféleképpen valóban Krisztusra tekintés. De a gondolatvilágunknak kell, hogy valamilyen szinten azt is karban tartsuk. És azt szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon sok kereszténynél tapasztalom azt, hogy amikor eljönnek hozzám, többen kérik azt, úgy mondom, hogy emőket csak azt kérem, hogy ne az igéket halmoz nekem, én azokat mind hiszem, de valami, segíts valamit, amit ennél többet is tudok. Valamit. És igazából nem azt jelenti, hogy amit én adok nekik, az több, mint az ige, hanem csak egy másik oldala az embernek, egy másik dimenziója. Mert kell, hogy a gondolatainkat helyre tudjuk tenni. Tehát hiába nézek Krisztusra, miközben egyfolytában azt mondom, hogy de én egy senki vagyok. Hiába nézek Krisztusra, és mondom, hogy bízom Uram benned, segíts meg, én bízni akarok, mert a félő ember, a szorongó ezt mondja, de közben mit gondol? Nekem úgyse sikerül, nekem eddig még soha semmi nem sikerült. Én szoktam mondani, hogy ha én lottóznék, akkor én a lotton számlát nyernék. Ezért, mert így gondolkozunk. Tehát ezért nem lottozok be, szóval nekem ötös jönne be. Joker is, vagy hogy van ez, nem tudom. Hát kell, hogy a gondolatainkat is, a viszonyulásunkat, az attitűdünkön is módosítsunk. És azt hiszem, igen, egy...
Kérdésem lenne, hogy amit mondtál a racionális, meg a szorongásos félelmeinkről, úgy sokszor elég szemletes, de azért a saját félelmeimet azt nehéz megkülönböztetni, hogy most ez mennyire racionális, vagy sem. Sőt, hát elég sokszor meg tudom magyarázni, hogy miért racionális. Tehát mi az, ami ebben segíthet, hogy meglássam, hogy mi az, ami racionális.
Ez egy nagyon jó kérdés, és egy pontig valóban igaz, hogy csak egy pontig vagyok képes én magamnak racionálisan meglátni a félelmeimet. Tehát ilyenkor jön az, hogy kellenek a jó barátok. És nem a tévéműsorra gondoltam. Tehát kellenek azok a barátok, azok a testvérek, akik józanok, és a hitben hasonló hullámhosszon vannak, mint mi. Azért, mert ők tükröt tartanak elénk. Tükröt tartanak elénk, amivel rámutatnak arra, hogy figyelj, maszatot lesett a képed, amikor kajáltál. Én magamnak nem veszem észre. Kellenek emberek, akik azt mondják, hogy figyelj, te így gondolod, de biztos? Én igazából emberileg nézve olyan sokat köszönhetek hívő barátnőknek, akik erősítettek, akik időnként helyre tették a gondolataimat, akik időnként úgy azt mondták meg, hogy hello, beakadt a lemezed, menj már tovább. Valóban önmagunknak csak egy pontig tudjuk helyre tenni a gondolatainkat. Hát ezért jó a közösség, ezért jó a baráti közösség, a testvéri közösség. Azt hiszem, hogy befejezéshez is jutottunk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Ezt én felejtettem el kinyomni, bocsánat. Csak az órát néztem és elfelejtettem lenémítani. Úr Jézus Krisztus, olyan sok mindent szeretnénk megérteni, és mégse sikerül. Annyira szeretnénk jobban élni ezt az életet, jobban követni téged. Te látod, hogy igyekszünk, de azt is látod, hogy botladozunk. Néha elcsüggedünk és elkeseredünk, hogy csak ennyire sikerült haladnunk tegnap óta, egy év óta. most, hogy közeledünk az adventhez, hogy köszönjük meg neked különösen azt, hogy minden érzésünkkel azonosultál, félelmeinkkel is, haragunkkal, elkeseredettségünkkel. Köszönjük azt, hogy te tudod, hogy nekünk mit jelent az élet. És Úr Jézus, várunk most téged, nem csak karácsony révén, nem csak advent révén, hanem várunk téged, hogy mutasd meg magad nekünk az életünkbe, a sötétségeinkben, az alagútjaikban, az útelágazásainknál. Várunk téged, nyisd meg a mi értelmünket, újíts meg minket, és köszönjük azt, hogy te az a hiteles Isten vagy, akitől kérhetjük ezt. Erősítsd meg a mi bizalmunkat, akármilyen mustármagnyi is adj, az segíts, hogy növekedhessen a mi bizalmunk irántad. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Hát, ezzel azt hiszem a előadás sorozatom végéhez is értem. Még van egy hirdetés, Alpár?
A hirdetés lenne, és annyit szeretnék említeni, igen, amit te is említettél, hogy ezen ez a Emőke által megtartott 6 alkalmas előadás sorozat vége, de ezen befejeződött, és szeretném, hogy még egy tapsot adni.
Sejtettem, hogy bár édesapámat figyelmeztettem, hogy meg ne dicsérjem, mert nem szólítom fel. De tanulva a múltból azért készültem nektek egy válasszal a köszönetetekre. Elhoztam azt a verset, azt a Reményik verset, ami a rendelőmben Békés Szent Andráson éveken keresztül az ajtóban ott állt. Ha megengednétek, felolvasnám nektek. Azt mondják Reményik Sándortól. Azt mondják, hogy fényt hintek szerte szét. Én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség. S benyugtalan vagyok, benyugtalan. Azt mondják, dalom ír és enyhülés, és több mint szépség, jó cselekedet. Bennem dúl a magamra ismerés, s mealkupázva verem mellemet. Azt mondják, aki találkozik velem, hogy tőlem ő kapott ajándékot, s én tehetetlen, sajgó kinnal érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Ó, barátaim, ha egy fénysugár lelketek itt hult át a lelkemen, nem enyém az a fény, csak bennem jár. Istennek köszönjétek, ne nekem.
Mondom azért, hogy a tapsokára majd egy következő visszatapsolás. Ami esetleg azért beálltató időn belül talán akár be is következik.